A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 15 bázisponttal 1,8%-ra emelte az alapkamatot legutóbbi október 19-i ülésén. Az elemzők határozottabb lépést vártak. A döntésről Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
A jegybank ugyan korábban bejelentette, hogy ezt a 15 bázispontos emelést fogja ebben a hónapban is végrehajtani, ahogy az előző hónapban is tette. A piaci szereplők a 30 bázispontos nyáron megszokott emelésnek bizonyára sokkal jobban örültek volna, különös tekintettel, hogy az inflációs kockázatok is egyre fenyegetőbbek.
Ugyanakkor Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke épp a keddi kamat döntést követően a Portfólió Budapest Economic Forum konferenciáján mondta azt, vagy jelentette be azt, hogy 2022-ben is folytatódik a szigorítás. Milyen üzenetértéke lehet ennek most?
Most igen, az MNB hangsúlyozta, hogy a kamatemeléseket fenn fogja tartani a következő időszakban is. Az elemzők arra számítottak egyébként, hogy a jegybank novemberben, decemberben és 2022-ben is emelni fogja a kamatot. A piacon azt várják a szakértők, hogy egészen 2,5%-ig fogja emelni a jegybank a kamatot. Azonban a piaci szereplők a határidős kamat alapján azt vélik, úgy vélekednének, hogy ha ennél nagyobb mértékben szigorodnának a monetáris kondíciók, nem valószínű, hogy meg fognak elégedni ezzel a 2,5%-os szinten, legalábbis ma így látják a helyzetet, hiszen az inflációs kockázatok azért egyre nagyobbak, és ezt egyébként hangsúlyozza a Magyar Nemzeti Banknak a délután kiadott közleménye is, amely felfelé mutató inflációs kockázatokról beszél, az energiaválságról ír, mindez pedig azért azt jelenti, hogy érdemben tovább kell szigorítani a monetáris kondíciókat, hogy meg tudja törni ezt a gyorsan emelkedő inflációs ütemet. Egyébként a jegybank és a szakértők is azt várják, hogy az infláció erről az 5,5%-os szintről még tovább fog emelkedni, 6% közelébe, illetve 6%-ot is elérheti.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Októberben a lakossági és a vállalati konjunktúraindex is megközelítette már a járvány előtti szintet. A lakosság leginkább az infláció elszabadulásától tart. A vállalatok a növekvő energiaárakban látják a fő kockázati tényezőt, mondta az Inforádiónak a századvég gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője. Regős Gáborral beszélgettem.
A koronavírus negyedik hulláma még nem jelentkezik, az inflációs helyzet romlása viszont igen. Tehát a lakossági index értéke az mínusz 2,9 pontról mínusz 1,5 pontra nőtt, tehát egy minimális javulás látszik. Ez egy mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán mért érték. Ez az érték ez önmagában egyébként nem sokat mond, de hogyha megnézzük idősorosan, akkor azt látjuk, hogy ez az érték ez már közelíti a vírus megjelenése előtti szintet, és egyébként a vírus megjelenése óta ennél csak alacsonyabb számokat mértünk. Tehát látszik itt azért egy javulás, és valóban látszik az infláció romlása is, hiszen az inflációt leíró mutató az mínusz 36,3 pontra csökkent az előző havi mínusz 30,8 ponttól, tehát mínusz 30,8-ről mínusz 36,3-re, ami azért egy jelentősebb csökkenés, ugyanakkor a foglalkoztatási helyzet megítélése, az anyagi helyzet megítélése és a gazdasági környezet megítélése egyaránt javult, és ebből a háromból egyébként a foglalkoztatási helyzet megítélése a legkedvezőbb az októberi hónapban is.
Úgy tűnik, hogy most már leginkább az infláció elszabadulásától tart a lakosság?
Így van, hát eddig is talán leginkább ettől tartott, csak a mérték az, ami kérdés. Tehát az egyik kérdés például arra vonatkozik, hogy hány százalékos inflációt tapasztaltak az elmúlt egy évben. Itt megadunk különböző sávokat, és azért eddig is sokan az 5% fölötti sávot jelölték meg, akkor is, amikor még az inflációs mutató nem volt 5% fölött. Tehát azt tapasztalható, hogy a lakosság azért mindig valamennyire felülbecsüli az inflációt ahhoz képest, mint amit a KSH mér.
A vállalati konjunktúraindex is kezd visszakapaszkodni a vírus előtti szinthez?
Így van, hasonló jelenségeket tapasztalhatunk, ott mínusz 3 pontra, mínusz 0,2 pontra nőtt a mutató értéke. Egyébként a vírus előtt olyan plusz 0 és plusz 1 között, tehát egy 0,4, 0,9, 0,5 ilyen értékeket mértünk, tehát itt is látható minimális javulás. Amit talán kiemelnék, az az, hogy ebben a hónapban jelentősen javult az elmúlt egy év gazdasági folyamatainak megítélése.
A vállalatokat mi az, ami a leginkább aggasztja?
Ki lehet emelni két dolgot. Ugye egyrészt azért a vállalatoknál is aggasztó lehet a negyedik hullám, hogyha egy szolgáltató ágazatot nézünk, ott azért ennek lehet jelentősége. Talán egy másik szempont lehet az alapanyaghiány, ugye ez ipart, építőipart érintve inkább, illetve a szállítási nehézségek. A harmadik az pedig az árak emelkedése, tehát itt gondolhatunk az energiaárakra, hiszen amíg a lakosságot a rezsicsökkentés és a hatósági árak azok egyelőre megvédik a piaci áremelkedést, ugye kivéve az üzemanyagok esetében, addig a vállalkozások szembesülnek a növekvő energiaárakkal egy idő után.
Regős Gábort, a századvég gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetőjét hallották. A jövőben könnyebben kezelhetőek lesznek a koronavírushoz hasonló járványok. Ez derült ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete és V4-es partner szervezetei közös kutatásából. Már most jobb az információ áramlás, és kevésbé versenyeznek egymással a cégek, mondta az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. Holcakker Pétert kérdeztem.
Egyik legfontosabb megállapítás az volt, hogy a jövőben, ha lesznek is ilyen koronavírus járványhoz hasonló nagy kihívások, akkor arra az iparág oldaláról jóval könnyebb lesz majd reagálni, hiszen kialakultak azok a vállalatközi, országközi együttműködések, nagyon hatékony információáramlási csatornák, amelyek azt támogatják, hogyha ilyen típusú problémák merülnek fel a jövőben, akkor arra sokkal könnyebb lesz gyorsan és hatékonyan reagálni.
Korábban nem voltak ilyen információs csatornák, vagy nem volt ennyire gyors az információ áramlás?
A gyógyszerinnováció, mint szakterület, ami azt el lehet mondani, hogy a világon a gyógyszeripar a leginkább jövőorientált, innováció barátabb iparág, minden egyéb iparágat beleértve. Korábban is nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az egyre komplexebb kutatási folyamatok során a tudományos szférával, a nemzetközi szakmai testületekkel, szakmai platformokkal nagyon jól legyen az együttműködés. Arra azonban korábban jóval kevesebb szer volt példa, hogy az egyébként egymással versengő gazdasági szereplők kölcsönösen megosztanak egymással a különböző tartalmakat, kölcsönösen hozzáférést biztosítanak bizonyos tudományos, korábban titkosan kezelt információkhoz. Tehát ilyen szempontból, bár az együttműködés és a kutatásfejlesztés és a tudományos tevékenységnek az alapja volt mindig is ez a fajta nyitottság és együttműködés, most már teljesen egyértelmű, hogy ennek a gazdasági üzleti oldali ellenpontja is megszületett, és egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy korábban egymással szoros versenyben álló gazdálkodó szereplő vagy gazdasági szereplők együttműködnek bizonyos kérdések megválaszolásában.
Kutatásfejlesztésre a gyógyszeripari, biotechnológiai cégek árbevétel arányosan több pénzt fordítanak, mint a más iparágokban tevékenykedő cégek?
Egy nagyon friss európai kutatás, 2020-as európai felmérés teljesen egyértelművé tette, hogy maga az iparág, tehát a gyógyszeripar és a biotechnológia összesen vett árbevétel arányos kutatásfejlesztési ráfordítása az meghaladja a 15%-ot, ami nagyon jelentősnek számít.
Említette azt, hogy a kutatás eredményei alapján azért a magyarországi válaszadók más szempontokat is megjelenítettek, tehát akár kevésbé bizakodóak is. Miben voltak mások a magyarországi válaszok?
Például Magyarországon szembetűnően nagyobb volt az említettsége az egészségügyi fake news-zal, a nem hiteles információkkal kapcsolatos problémáknak, illetve az ebből jelentkező veszélynek az említések, illetve a magyarországi vállalatvezetők külön hangsúlyozták annak a veszélyét, hogy egy jövőbeni potenciális gazdasági válsághelyzetben a rendelkezésre álló források szűkülésével pont a gyógyszeripar, akinek egyébként a legtöbbet kéne hozzátennie ezen válságok hatásainak csökkentésére, pont a gyógyszerfinanszírozás lesz az, amely esetleg veszélybe kerül, vagy valamilyen költségcsökkentési program céltáblájává válik. Míg más országoknál, a visegrádi országok vezetői azt gondolják, hogy ez nem jelent valós veszélyt, hiszen minden kormánynak alapvetően stratégiai érdeke, hogy a gyógyszeripar gazdasági hozzájárulása fenntartható maradjon.
Holcakker Pétert, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatóját hallották. 9 milliárd forintos beruházás keretében egy mintegy 15 ezer köbméter kőolaj tárolására alkalmas tartállyal bővítette csurgói telephelyét a MOL, így a környéken felszínre hozott kőolajat tartály autók helyett az Adria vezetéken keresztül tudja a Dunai finomítóba szállítani az olajtársaság, mondta a MOL csoport ellátás és trading igazgatója. Zsótér Csabát kérdeztem.
Ez a beruházás, ez a környéken 2017-ben felszíne hozott kőolaj finomítóba való szállítására szolgál. Eddig ezt a kőolajat más alternatíva nem lévén tankautóval szállítottuk föl Szászhalombattára. Ezzel a beruházással, ami nem csak egy tartály, hozzá kapcsolódó logisztikai létesítmények is, extra szivattyútelepek, extra tankautólefejtők, ezt a nagy mennyiségű kőolajat a mezőtől a finomítói végig csővezetéken fogjuk tudni szállítani. Aminek elsősorban az az értelme, hogy ezáltal nagyon komoly biztonsági és környezeti kockázatokat szűrünk ki, hiszen nincsen biztonságosabb megoldás, mint a kőolajnak a csővezetéki szállítása, és a mi stratégiánk szempontjából ez egy nagyon fontos elem, hiszen ez a hatalmas beruházás, ez mondjuk azt, hogy nekünk hosszú távon is nagyjából megtérül, de az a tény, hogy kiszűrünk egy ilyen komoly biztonsági kockázatot, és az a tény, hogy éves szinten ezzel 7000 tonna széndioxid kibocsátást szüntetünk meg, a számunkra az új stratégiába illeszkedően egy nagyon-nagyon fontos cél volt. Tehát ez volt ennek a hihetetlen nagy beruházásnak, amit egyébként nagyon gyorsan hajtottuk végre egy szuper csapattal, gyakorlatilag ez volt a két célja.
Hogyan kell elképzelni ezt a tartályt? Mekkora?
Ami mindenki számára érthető, akkor mint egy 10 emeletes ház, közel 30 méter, 28 méter magas, egyébként 15000 köbméter kőolaj fér bele, ez egy ilyen tipikus, vagy a tipikusnál talán kisebb méret, ami kuriózum volt ebben, hogy nagyon pici volt a rendelkezés álló területet, nem tudtuk széltébe terjeszkedni, ezáltal a legmagasabb szénhidrogén tartálya az országnak.
Zsótér Csabát, a MOL csoport ellátás és trading igazgatóját hallották. Október 25-én indítja el 6-8 milliárd forintos összeggel nyilvános részvényjegyzését az Autovallis. A befektetők a részvényjegyzési igényeket a kizárólagos forgalmazóként eljáró OTP Bank kijelölt fiókjaiban, vagy a telefonos ügyfélszolgálatokon és online adhatják le. A forrásbevonás céljáról Ormosi Gábort, az Autovallis vezérigazgatóját kérdeztem.
6-8 milliárd forint összegű tőkebevonást tervezünk, ezt új jegyzés esetén 25%-kal magasabb is lehet. A célja az kettős, egyrészt támogatja a cég növekedési stratégiáját, másrészt pedig a tőkepiaci stratégiánknak is szerves része. Ugye a társaság 2019-ben lépett a tőzsdére, és már akkor megfogalmazta növekedési stratégiáját 2024-es időtávban, ahol az akkori 2018-as árbevétel duplázását tűzte ki célul eredmény növekedés mellett. De hát ezt a 2020-as öt nagy tranzakciónkkal sikerült meghaladnunk már 2021-ben, tehát azzal szembesültünk, hogy ez a növekedési stratégia nem csak hogy pozitív válaszra talált a piactól, hanem egyben meg is haladtuk. Új stratégiai célokat kell kitűznünk. Ezt hajtottuk végre tavaly évvége után, és ebben újabb célokat fogalmaztunk meg. Még egyszer duplázni fogunk, most 2025-ös időtávra frissítettük a stratégiát. Nyilván egy ekkora 400 milliárdos árbevételt elérjünk, ekkora növekedést úgy lehet lebonyolítani, hogyha ennek a finanszírozása is stabil, és ez átvezet a tőkepiaci stratégiánkra. 2019-ben is már egy elég határozott utat vázoltunk föl, hogy miért is vagyunk a tőzsdén, és hogyan tudjuk használni a cég érdekében a tőzsde által nyújtott lehetőségeket. Ezen az úton haladunk, hiszen már 2020 áprilisában 3 milliárd forint kötvényt vontunk be, amihez azt hiszem hozzájárult az is, hogy egy nyilvános, transzparens cégműködést mutattunk fel, és ennek a következő lépése volt még tavaly évvégén, hogy 1,6 milliárd forint értékben vontunk be pénzügyi befektetőktől egy zárt körintézményi tőkeemelésben forrásokat. És ezt folytatjuk most 2021-ben is, hiszen nyáron 6,6 milliárd forint értékben bocsátottunk ki már zöld kötvényeket, másrészt pedig készítettük azt a nyilvános kibocsátást is tartalmazó tőkeemelést, amit az említett 6-8 milliárd forint értékben tervezünk végrehajtani, amelynek nagyjából 5-6 milliárd forint értékben intézményi befektetőktől várunk tőkeemelést, a maradék viszont, tehát egy jó másfél milliárd is lehet, lakossági értékesítésre kerül sor, ami a mi életünkben, a tőzsdei stratégiánkban a következő nagy lépés.
Említette azt, hogy ugye fontos új stratégiai célokat szolgál majd ez a forrásbevonás. Melyek ezek a célok?
A növekedési stratégiánknak három lényeges eleme van, eddig is mind regionálisan, földrajzilag, mind pedig a márkák tekintetében szélesítettük a portfóliót. Szinergikus hatások mellett a szolgáltatási portfólió bővítésén dolgozunk továbbra is. Egyrészt továbbra is akvizícióval, tehát szeretnénk olyan partnereket felvásárolni, akik olyan kompetenciákat tudnak a csoporthoz adni, mint például a digitális értékes erősítési csatornák képessége, vagy flottakezelési tevékenység kibővítése, akár regionálisan is. Másik ilyen nagy lábunk az a kiskereskedelmi tevékenységünknek a kiterjesztése. Azt gondoljuk, hogy mind a szolgáltatásoknak, mind a nagykereskedelmi tevékenységnek az alapja az, hogy a kiskereskedelemben is stratégiai pontokon elsősorban több márkás, több telephelyes képviselettel bírunk regionálisan. Tavaly ugye kiléptünk Szlovéniában, és hát Magyarországon is vannak további célpontok.
Ormosi Gábort, az Autóval LISZ vezérigazgatóját hallották. A COVID okozta negatív hatások feltárásával, így például a túlzott árazás és a tisztességtelen kereskedelem gyakorlatával is foglalkozott a világversenyhatóságait tömörítő Nemzetközi Versenyhálózat idei éves online konferenciája, amelyet ebben az évben a Gazdasági Versenyhivatal szervezett. A konferencia főbb megállapításairól Rigó Csaba Balást, a GVH elnökét kérdeztem.
1767-en jelezték a részvételüket. Foglalkozott a konferencia plenáris ülése és az egyes panelek a verseny és a fogyasztóvédelem és az adatvédelem összefüggéseivel. A verseny és az adatvédelem nem különálló kérdések, a mereven szétválasztó hozzáállás pedig káros. A konferencia foglalkozott a COVID-19 járvány tanulságaival. A versenyhatóságoknál a válság ideje alatt új fókuszterület születtek. Például szükség volt a túlzott árazással szembeni fellépés, a kizárólagos szerződésekkel szembeni fellépés, vagy az áruk általános elérhetővé tétele. Még Kenyából is arról számoltak be, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolása járvány idején az különösen kiemelten fontos. Megjelent a mesterséges intelligencia az adatfeldolgozás kapcsán. Szó volt még a határokon átnyúló kartellekkel szembeni nemzetközi fellépésről. Itt azt szorgalmazták a szereplők, hogy a versenyhivatalok közötti határon átnyúló együttműködés elengedhetetlen, hiszen az ilyen kartelek természete is hasonló. A big data kérdések is szóba kerültek, és az úgynevezett válságkartelek, tehát amikor mondjuk pandémia alatt felmerülnek olyan problémák, hogy együtt kell működni cégeknek, ez meddig érvényes, meddig tartható. A határon túli átnyúló vállalati összefonódások kapcsán pedig egyetértettek abban a résztvevők, hogy egyre fontosabb a nemzeti fúziókontroll eljárások összehangolása a versenyhatóságok között, és van értelme a többszörös bejelentésnek, tehát a különböző tagállamok versenyhatóságaihoz történő bejelentéseknek. Utoljára hagytam, de nagyon fontos, hogy a rendező házigazda az mindig kap egy lehetőséget az úgynevezett speciális projektnek az ismertetésére. Magyarország úgy döntött, a Magyar Versenyhatóság, hogy a fenntarthatóság, a környezeti fenntarthatóság és a versenyok kapcsolatát vizsgálja meg egy olyan átfogó tanulmányban, amely világméretű, még ilyen nem volt, ilyen globális tanulmány. Mintegy 46 versenyhatóságtól és 41 nem kormányzati szervtől kaptunk a felmérésbe válaszokat, és kifejezetten a kartelek területére, a tiltott együttműködésekre koncentráltunk.
Megfogalmaztak-e bármilyen közös szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy melyek voltak a konferenciának a fő tanulságai?
Szándéknyilatkozatot nem, hiszen erre nincs szükség. Annyit kell tudni, hogy a Nemzetközi Versenyhálózatnak számos munkacsoportja működik. Ilyen a fúziós munkacsoport, a kartel munkacsoport, vagy a versenypártolási munkacsoport, még versenyhatóság hatékonysági munkacsoport is van, és mindezt egy úgynevezett ICN Steering Group, tehát egy irányító testület vezeti, aminek én is tagja vagyok, és folyamatos a munka. Volt egy külön napirend, a harmadik dekád projekt nevet viselő napirend, amely összegezte az elmúlt két évtized tapasztalatait, és megnyitotta ezzel a harmadik évtized projektet, amelyben az általam felsorolt témák hangsúlyosan fognak szerepelni.
Rigó Csaba Balást, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét hallották.